Tisztelt elnök asszony, tisztelt konferencia! Egy ponton már is szeretnék módosítani a címen, mielőtt ezt a robotot szétszedem. Az állítást kérdésre szeretném változtatni. Hogy miért, azt remélem, a János Kanonius Barbara gyásztaláról szóló eladás végére kiderül. Idézet következik. Midőn János azt mondja, hogy a szülőt, sőt a dajkát természetszerűleg szeretni szokták, e tétel, ez most idézőjelen belül idézőjel bizonyítására, az antik példák és analógiák egész tömegét hozza fel bizonyítéknak, mintha az ilyesmit egy költőnek általában bizonyítania kellene. Huszti József fenti sorai, amelyek János Kanonius Barbara gyásztalát értékelik, teljesen érthetők voltak a maga korában. Nem részletezném, hogy ebből a romantikus értelmezési keretből hogyan jutott el a kutatás oda, hogy a versek retorizáltságát, antik műveltségét értéknek tekinti. Előadásom a, mintha az ilyesmit egy költőnek általában bizonyítania kellene értékeléshez kapcsolódik. A továbbiakban először a lehetséges előképek, technikai minták elősorolása következik. Ezek ismeretében vizsgáljuk aztán a vers nyersanyagát, majd azt, hogy a költő a kidolgozás során miként magyarázza azt a tényt, hogy saját idős édesanyja haláláról ír verset. Végül a tárgyválasztásra próbálunk indokot találni. Ha a régi költőket tekintjük, két szerző kínálkozik előképként. Az egyik kevésbé érdekes, Ausonius, aki a Parentália második versét anyja emlékének szenteli. Rövid költeményről van szó, a valamennyi elhunyt rokonnak emléket állító versfüzér egyik darabjáról. Ennél jóval érdekesebb Stácius epicédionja apja halálára, amelynek a Barbara gyásztalval való kapcsolataira Török László már felhívta a figyelmet. Mind a két vers számot vett tárgyának programatikus voltával, szerkezetük is hasonló, számos helyen szöveg szerinti átvételt vagy parafrázis találunk. Másrészt János másút is kiinduló pontnak veszi a Szilvé 5. kötetét. Stácius álomhimnusza, amely az epicédium után következő vers, mintája János ugyanilyen tárgyú témájú himnuszának. Egy olyan versnek, amely egy elégia ciklusba tartozik a Barbara gyásztallal. Stácius epicédiumában ráadásul egy utalás erejéig megjelenik az anya gyásztalában történő búcsúztatásának majdani lehetősége. E sorokban, én itt a Muraközi Gyula fordítását olvasom, ó, hogy nyögtem, a kísérők aggódva figyeltek, s látta anyám is a példát, és szemlélte örömmel, mély zokogás rázott. Az apa gyászolása példája eképp előzménye lehet az anya majdani elsiratásának, innen az anyai öröm a gyászban. Mindazonáltal a két vers közt jelentős különbségek vannak. Stácius 3 hónappal apja halála után kezdi a verset, az idősíkokat folyamatosan váltogatja. Nem támad senkit apja halála miatt. És végső soron itt sem az anya, hanem az apa gyászolásáról van szó. A Barbara vers kortárs fogadtatásáról összesen egy adatunk van, Battista Guarino hálaadó verse Jánoshoz, ezen belül az a rövid felsorolás, amely János verseit magasztalja. Ezt lehet látni? Battista felsorolása jelentős részben fedi a magyarországi elégia ciklus verseit, de külön kiemelést a Barbara gyászdal nem kap. Említése eloszlik a Trumunera Ploras, Holtak a Csira Cell, és a De Maternis Increvat Astra Rogis Stilicet Tua Múzát, tehát hogy a múzsád a csillagokat szidalmazza édesanyád halála miatt. E két kifejezés között, míg más versek, például a Nyári égbolton látott csillag, vagy a Ferunia Himnusz külön említést kap. A kutatás másik iránya a műfaji technikák köre. Ha a műfajt, a gyászéneket tekintjük, az nem volt idegen János számára. A Trénosz név Jeremiás síralmaiban már megjelenik a Vulgátában. A késő antik költészetben Ausonius használja, és János Itáliában írt gyászta a 5. Miklós pápa anyja Andreola, illetve az ifjú Rakacinus halálára. Az utóbbi a neves kortársak Tito Sforzát is versengésre késztette. János a retorikai mintát a monódiában, a gyászbeszédben találhatta meg. A monódia alkotás lehetőségeit tartalmazó munka a szemléltető beszédről címen maradt fenn, és a szónok Menandrosz neve alatt volt ismert. Pernille Harsting kutatásai óta ismert, hogy a görög kéziratok használata mellett latin fordítás is készült a mű erészéből már a Quattrocento első évtizedeiben, és a lefordított részlet épp a monódiát tárgyaló fejezet. Tekintsük át ezt. Mint a legtöbb esetben, a kézikönyv Homéroszból indul ki, aki Andromaché, Priamos és Hekabé gyászbeszédeivel adott mintát. A cél kettős, siratni, trénein és szánkozni, katoitti cesztai. A leírás alapján a két fogalom valahol a pátosz és az étosz kategóriai mentén választható szét. A beszédben fontos az ennyi elhunyt dicsőítése, enkómionja, de ez akkor megfelelő, ha rendre a siratás a trénosz keretében jelenik meg. Rokon siratása esetén a kiinduló pont lehet az, hogy a beszélő árvaságra jutott, és hogy egy kitűnő apát veszített el. Ekképp saját elhagyatottsága a fő téma. További példák olvashatók hasonló rövid magyarázatokkal a kiemelkedő vezető és a fiatalon elhunyt ember feletti monódia esetére. A beszéd kezdetén javasolt a panaszolkodás az istenségekre, különösen a végzett istennők igazságtalanságára. A monódia a jelen, múlt, jövő alapján és sorrendjében oszlik három részre. A jelennel kell kezdeni, mert az a közeli, közvetlenül érzékelhető dolgok hatásosabbá teszik a beszédet. A folytatás a múlté, az eltűnt életútján megmutatkozó kiválóság bemutatásáé. Ehhez társul a jövő, a halál utáni változások, például a család életének rosszabbra fordulása. Ezen a ponton lehet apostroféval élni, a hozzátartozókhoz fordulni, hozzájuk szólva ecsetelni a várható veszteségeket. A három rész lezárása után a temetés az ott egybegyűjtett leírása következhet. Dicsőíthető aztán az elhunyt eleven megjelenésének dicsőítése, összevetve a halál állapotával. Tehát például, ha én majd fekszem, akkor lehet mondani, hogy már nem lobognak fürtjeim, mint régen. Záró megjegyzéseiben Menandrosz nem javasolja az idősek feletti monódiát. Idézem, világos, hogy a monódiákat fiatalok, nem öregek fölött szoktak mondani. Nem volna egy túlzó, Perintesz és hiába való Matthaios monódiában elsiratni az öregeket úgy, mint a fiatalokat. Ami a nők elsiratását illeti, megengedőleg tárgyalja az olyan beszédet, amelyet a férj mond saját feleségére. Hogy ez mennyire megengedő, mutatja, hogy Menandrosz mindjárt javasol példákat felhozni arra, miként ragaszkodnak még az oktalan élőlények is halott párjukhoz. A pentiek alapján határozottan úgy tűnik, hogy valaki édesanyját elsiratni a kézikönyv szerint nem tartozik a bevett tárgyak közé. Ez János Pannonius életművében sem gyakori, de nem is példátlan. Gondoljunk arra az epitáfiumra és gyászversre, amelyet a már említett Andreolára, 5. Miklós pápa anyjára írt a költő. Ezzel együtt az, hogy valaki gyászdalt szentel a saját édesanyjának, változatlanul szokatlan választásnak tűnik a költő korában. A másik fontos nehézség az időskor. Amit láttuk, Menandrosznál az ilyenkor esetén a monódia nem javasolt. Menandrosztól nyilván függetlenül, de talán hasonló elgondolás alapján az időskor reflexió tárgya Stáciusnál is. Olvasuk, hogy nem ragadtattál el szülő atyám úgy, hogy túl kevés időt éltél, sem úgy, hogy túl sokat. 10x5 évhez fűztél 3 lustrumot, vagyis 65 évig éltél. Arra, hogy a szépen kiszámolt életkor ténye mégsem megnyugtató, a következő sorok adnak bizonyítékot. Ám a kegyelet és a fájdalom nem engedi, hogy számolgassak. Ó, bárcsak a Pyroszi, vagyis Nesztor élethatárát meghaladnád, és a trójai véneket beérnéd, ó, te, aki méltó vagy engem hasonlóképpen látni. A számolgatás és a számtagadás paradoxona, valamint a nyilvánvalóan túlzó kívánság közvetve azt mutatják, a 65 év olyankor, amelyben a halál elfogadható, nem feltétlenül zokogni való. Tekintsük, miként dolgozza ki ezt a nyersanyagot Janus, és miként oldja meg annak szokatlan, ellentmondásos karakteréből származó problémákat. A vers a jelenben kezdődik. A hirtelen fájdalom indulatkeltő leírása után a kicsiről a nagyra történő átmenet eljárásával invektívan sor következik. Először a halál napja, aztán a hónapja, végül az emberi világ rendjét befolyásoló csillagvilág kárhoztatása történik. Ezután következik a fentfázott problémák megválaszolása. Erre részletesen ki fogunk térni nem sokára. Itt annyi fontos, hogy ez a rész adja a lehetőséget a múlt időre történő áttérésre, az anya Enkómi anyjára dicsőítésére. A vers a közeli, majd a távoli jövő idejével zárul. A közelgő temetési szertartással, majd a mennybe közbenjáróként megjelenő anyához intézett himnikus zárással. A számunkra érdekes rész a vers 85-től 132. sorig terjedő része. Tekintsük először azt az érvelést, amely az anyasíratásával általában foglalkozik. Janus a prepáráció eljárásával él, és érvelése itt is, és a következő esetben is a retorikai dedukcióval, vagyis szentenciával kezdődik, és ezt követi egy induktív eljárás. Az első lehetséges ellenér szerint a poéta kegyelete culpanda, rosszalni való, a gyenge lélek elasszonyosodott, elnőjesedett voltára utal. Tehát, hogyha valaki szerint a kegyesség kárhozatra méltó, vagy olyasmi, ami a kelleténél gyengébb, elnőjesedett lélekre val, bizonyára nem ismeri a hatalmas természet jogát, nem ismeri az ókori férfiak annyi kegyes tettét. Janus az előre felhozott vádat, az effemináció vágyát két évvel érvel hárítja el a természet jogára, valamint az ókori férfiak példájára történő hivatkozással. Kétfelől közelíti meg tehát a kérdést, deduktív és induktív módon. Az induktív érveket, a példasort Török László alaposan tárgyalta. A deduktív érv, a jus naturae érve az, amely az ő eredményeit szeretnénk kiegészíteni. Janus még jogi képzése előtt a retorikai tanulmányok során megismerkedhetett azzal a felosztással, amelyet egy ilyen forrásból, retorikai forrásból a Herenniushoz írt rétorikában idézhetünk. Adami Tamás fordítását olvasom fel. Tehát a jogi részek a jog felosztása következő, természetjog, törvény, szokásjog, precedens, méltányosság, helyesség, szerződés. A természeten alapul az a jog, amit a rokonság vagy a kegyelet ír elő, e jog alapján gyámolítják a gyermekek szüleiket, a szülők gyermekeiket. A jus naturae nem csak a Borbála versben jelenik meg. Az itáliai műveket nézzük, ironikus használata más a sokat emlegetett a miért hívják, miért kívánja, hogy hívják a micsodát és a micsoda, hogy hívják ott. Itt a micsoda alatt és a hogy hívják alatt pontosan azt kell érteni, amire a társaság jelentős része gondol. Tehát a férfi és a nő, hogy mondjam szépen. Ott az androgynöket, a férfinői lényeket Prometheus a jus naturae alapján választja szét. Ezen az egy, az iskolai ismeretek komikus felhasználását mutató epigrámán kívül a jus naturae csak a magyarországi elitír ciklusban jelenik meg. Szerepet kap a Barbara gyász verse következő, vele összefüggő hold invektívában is. Ott az egyik vád az, hogy a hold a természet szent jogának felforgatására tanít. Azután a túlságosan termékeny gyümölcsfa nevében mondott proszópopoia elégiában a fa anyát leroskasztó gyümölcs gyerekek kárhoztatásában olvassuk, ha az anyák ilyen jutalmat kapnak a gyerekeiktől, hol van a hatalmas természet szent joga. A három előfordulás között alig a találni belső kapcsolatot, a jus naturae mindegyik esetben az érvelés adott helyén kap feladatot. Legfontosabbat úgy látom a Barbara gyász beszédben, a jus naturae a gyerek-szülő kapcsolatra utal arra, hogy ez olyan érv, amely felülírja az effemináció érvét. A másik ellenérv az időskorra vonatkozik. Ahogy Török László rámutatott, bocsánat, itt gyorsan behozok egy viszonylag hosszabb szöveget, amely az életkorokról általában szól, arról a felosztásról, hogy 15 évenként változik az emberi életkor. Nagyon fontos látni, hogy ez férficentrikus. Tehát a nők esetében nincs ilyen, hogy mikortól fogva Betula valaki, vagy meddig Puella, de amennyire látom a János Pannonius versében, a 60. év az itt is egy határ. Tehát ahogy Török László rámutatott, itt Stácius említett érvének parafrázisát olvashatjuk válaszként. Ezt tovább pörgethetem?
Igen.
Tehát ott ugye azt olvassuk, hogy nem tagadja, igen, bocsánat, hogy tehát ott nála ugye azt lehet olvasni, hogy a kegyelet és a fájdalom nem engedi, hogy számolja. A Janus Pannoniusnál azt lehet olvasni, hogy fordítom prózában, és nem tagadja senki, hogy siratni kell annak az elmúlását, akinek az élete hosszú volt, az őszinte érzés nem számolja az éveket, akit szeretsz, úgy látod, sohasem vénült meg. Hát én téged, szent életű anyám, ne kísérjelek a sírhoz, jajszó és könnyek között azért, mert 12-ször 5 év után ragadtak el. Igen. Amire koncentrálnék, az a sincerus affectus szókapcsolat. Ennek első olvasása határozottan preromantikus zamata van, és igen ritka az ókori szerzőknél. Tudomásom szerint a késő antikvitásban Szent Ágoston egyik levelében jelenik meg először. Itt Ágoston engedélyt kér a püspökétől, hogy hadd ne szolgálja most, hanem hadd tanulmányozza a Szentírást, és itt hivatkozik a püspöknek az őszinte szeretetére, érzelmére. A középkori episztola és prédikáció irodalomban aztán valószínűleg Ágoston mintáját követve egyre többször fordul elő. Tehát olyan volt, mintha lámpással keresgéltem volna az ókoriaknál, és nagy munkával találtam volna az Ágostont. Aztán, amikor tovább mentem, akkor meg hát nem kellett lámpás se, hanem hát jöttek folyamatosan fel a helyet. Janus korára a kancelláriai gyakorlatban formulává válik. Itt egy példát mutatnék a Héderbári kódexből, ahol a Mátyás király nevében szól a levél a Velencei Dózséhoz, és itt lehet látni, hogy a sincerus affectus kifejezést ugyancsak. Tehát azt ígéri Mátyás, hogy ha a Dózse támogatja a Várda István vigorosi kinevezését, akkor ő is hasonlóképpen fog fáradozni. És ezt idézi, ő ígéri őszinte szívvel, indulattal, érzelemmel. A formula kanyarodott-e ki a poéta pennájából, vagy Ágoston olvasmányait mutatja a sor, szinte mindegy. Azzal, hogy a Barbara versbe a Stácius sorok parafrázisaként bekerül, határozottan visszanyerte annak Ágostonnal és a keresztény hagyományban élő, a keresztény szeretetre alapozó jelentését. Akárcsak a korábbi esetben, itt is egy deduktív szentenciózus kezdést látunk. Az indukció viszont nem példák soránál történik, hanem egy enkulmiummal. Ennek sajátossága, hogy nem csupán az anya, hanem az egyetlenített fiú dicsőítése, ilyen értelemben közvetve annak igazolása, hogy a kivételes fiú személyisége indokolja az anya dicsőítését. A csodálatosan késői születéstől, az anyai jós tehetségen át, az egyszülöttként nevelésen keresztül, egészen a szeretett fiúhoz a halál pillanatáig tartó ragaszkodásig. Az anya feletti monódia alkalmat ad a fiú közvetlen dicsőítésére. A lehetséges kifogások tehát elhárítattak János részéről. Marad a kérdés, miért vállalkozott mindenre a költő? Miért nem kerülte ezt a szokatlan matériát, miért nem érte be csak egy epitáfium alkotásával? Ennek egyik oka talán az a jelenség lehetett, amelyet magyarországi költészetében megfigyelhetünk. Az, hogy verseinek témája egyre inkább saját maga és környezete. Musis et mihi canu válaszolja epigrammájában alkalmatlankodó segédpüspökének Vitusnak, aki kíváncsi arra, hogy a poéta olvasó és hallgató hiány minek is ír. A magyarországi elégia gyűjtemény túlnyomó része ilyen karakterű, a költő püspök közvetlen környezetében, illetve önmagával kapcsolatos. A másik okot a matériával, a kidolgozatlan nyersanyaggal kapcsolatos, már Itáliában jelenlevő hozzáállásban kereshetjük. Vinco materia, vincitis eloquio. Én a nyersanyag kiválasztásában diadalmaskodom, ti, ókori költők, az ékeszóló kidolgozásban. A mások által még elő nem lelt, meg nem munkált új nyersanyag, matéria előre találása a kivételes költői lelemény jele Jánosznál. Ha maga a nyersanyag nehezen megmunkálható, az nem hátrány, inkább lehetőség a tehetség és a műveltség megmutatására. Ennek során olvashatjuk például az Énészt kommentáló Donátusznál, a költő eléri, hogy az első látásra a hőse ellenszóló tulajdonságot is a hős dicséretére forduljanak. A nyersanyag előtalálása és kidolgozása, tehát az ingenium, a költői rátermettség bizonyítéka. Előadásom címe József Attila versére utalt. József Attila korában a romantika hagyományában az anya elsiratása olyan tárgyá vált, amelyet nem kitalálni, hanem megújítani volt érdemes. János idejében azonban úgy tűnik egészen új lelemény volt. Talán éppen a tárgy már a konvencionális volta, és a hazai hagyományban József Attila ilyen tárgyú versei miatt van az, hogy a Barbara gyászdal az iskolapadba is utat találó János versek közé tartozik. A maga korában azonban, legalábbis amennyire látom, példátlanul új találmány volt. Egy korai sírt. Köszönöm szépen!